Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai. Érdi Péter, a komplex rendszerek tudományának tanára, intellektuális kalandra hívja az olvasót, amely során kiderül, miért is olyan nehéz a személyes és a tárgyilagos ítéletek között navigálnunk. A tavaly Oxfordban megjelent könyv a kultúra, a politika és a tudomány számos területéről vett példáin keresztül szórakoztatóan mutatja be a rangsorolások elkészítésének sajátosságait. Érdi Pétert arról kérdezem először, vajon a 21. századi ember számára nagyobb jelentőségük van-e a listáknak, a rangsoroknak, mint egykor volt?
Nem, én azt hiszem, hogy ez mindig nagyon fontos volt, csak valahogy mostan jobban megjelent az életünkben. De hát az, hogy ki a király, és ki a katona, és ki a paraszt, és ki a rabszolga, a társadalmak hierarchikusak, Ez mindig is megvolt. Az is, hogy ki jut erőforráshoz, ki jut jobb társhoz, ki jut több táplálóbb ételekhez, ez is benne volt. Úgyhogy ez mindig is velünk volt. Sőt, hát szeretem elmondani, hogy a csirkék is megküzdenek egymással a baromfi udvarban. Ez egy evolúciós dolog, nem pusztán emberi. Nagyon érdekes, hogy a csirkék csípéssel jelzik az erősebb csirke a gyengébbnek, hogy én vagyok az erősebb, és ez jó dolog. Azért jó dolog, mert legközelebb már nem kell megküzdeni, hanem akkor világos, hogy ő jön előbb, és a második később jön, és a harmadik később. Tehát az egész közösség számára ez spórol energiát, hogyha mindenki tudja a helyét a baromfi udvarban. És hát a csirkétől az emberig az egy nagy lépés, de én ezt úgy láttam, hogy, és hát sokakkal együtt, hogy ez a rangsor, ez egy evolúciós termék, és hát akarjuk, nem akarjuk, velünk van.
De a csirkék esetében mondjuk biztonságos is, hogyha az egy nála erősebbel nem kezd ki, de az emberi társadalmakban meg bebetonozhatja a helyünket ez a hierarchia, nem? Tehát, hogy lényegében úgy érzem, hogy a könyve éppen az ebből való kitörési lehetőségekkel is foglalkozik.
Igen, hát természetesen, hogy az emberi társadalom az flexibilisebb, és a rangsoron lehet változtatni. Érdekes is, hogy a rangsoroknak milyen a dinamikája. Én ezt a rangsort a könyvben nem akartam nagyon felstilizálni és abszolutizálni. Nézd, az, hogy ki a magasabb és ki alacsonyabb, azt jól meg lehet mérni. Azt már, hogy ki okosabb, azt már nem olyan sima megmérni. Az, hogy két ország közül melyik a boldogabb, ezt még nehezebb megmérni, de erre is vannak kísérletek. Tehát megpróbáljuk a rangsorolási játékban résztvevőket valahogyan kiértékelni, és aztán a kiértékelés szempontja szerint sorba állítani. Az egy külön kérdés, hogy mennyire veszünk komolyan a kiértékelést. Nézze, hogyha van 100 gyerek, aki 30 helyért versenyez egy jó iskoláért, valahogy ki kell választani az első 30-at, és 70 szomorú lesz, illetőleg alternatív stratégiát kell használni. Hogy ki tudjuk-e választani ezt a 30-at, ezt nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen szempontok szerint kell választani. Amerikában erről nagy vita van, hogy a gazdagabb gyerekeknek több lehetőségük van fölkészülni a tesztekre, és hogy vajon ezeket a teszteket mennyire kell figyelembe venni, amikor egy jobb egyetemre akar menni. Némely iskolában eltörölték ezek a teszteket, de akkor mi marad? Akkor marad a tanár verbális értékelése, ami kevesebb. Szóval ez egy mocsaras vidék, és velünk van. Én azt hiszem, hogy valahogy ki kell alakítani valamilyen stratégiát.
Nagyon izgalmas kérdés, és tényleg az olvasó, aki csak a hétköznapi életből vett példákkal próbálja összevetni mindazt, amit leírt, a szempontjaink azok mennyire racionálisak, tehát ahogy a listákat fölállítjuk, hogy ezekről mondhatjuk-e, hogy objektívek, mi minden befolyásolja ezt, mi az, ami a mai ember számára a legfontosabb ebben, hogy hogyan állítjuk elő a listákat, vagy mások hogyan állítják elő számunkra a listákat.
Kimondott egy kurszót, az objektivitást, tehát elvileg mi szeretjük az objektivitást, az egy pozitív dolog, szeretnénk objektív kritériumokat. Az, hogy melyik a világon a legmagasabb épület, azt meg lehet mérni objektív kritériumokon. Én nem értem meg őket, de ezért hiszünk a másodlagos, harmadlagos forrásoknak. Ez az objektivitásnak a valósága, a realitása. Néha csak az objektivitásnak az illúziójáról beszélünk, mikor valahogy leosztályozunk embereket, nézze, filmeket osztályoznak, és ráadásul nagyon jól, és néhány kritérium alapján lehet osztályozni, ez romantikus komédia, Julia Roberts játszik a főszerepben, lehetséges, hogy akkor ez egy jó darab, amit sokan megnéznek. és akkor lehet valamilyen módon filmeket is osztályozni, sorba rakni, ajánlani új filmeket az alapján, hogy mi tetszett korábban. És hát van, amikor ez a rangsorolás, hát hogy mondja, manipuláljuk. Én így szeretem mondani, hogy vannak megengedhető és nem megengedhető manipulációk. Hát az, hogy szeretjük magunkat jobbnak látni, ez előfordul. Van egy kedvenc ábrám, amikor egy macska belenéz a tükörbe, és az oroszlánt látja. Hát két dolog van. Van, amikor tényleg egy macska belenéz a tükörbe, és ó, én egy oroszlán vagyok. Vagy a másik az, amikor látja, hogy macska, de jól lenne elhitetni a többiekkel, hogy én egy oroszlán vagyok, bizonyos mértékig manipulálni a szituációt.
Ugye fölmerül a kérdés, hogy a gépi algoritmus az megbízható-e, mint az emberek által létrehozott listák és szempontok?
Van egy ilyen kérdés, hogy ki az utolsó szó, az algoritmusoké vagy az emberé? Na jó, de hát hogyan készülnek az algoritmusok? Tudja, mi az algoritmus? Ez egy véges számú utasításból áll a rendszer, ami valamiből valamit csinál, tulajdonképpen mint egy ételrecept, az is egy algoritmus. De az algoritmusok mi az alapja? Emberi feltevések. A gépi algoritmusok mögött is emberek vannak. Amerikában az egyik legfontosabb és általában használt algoritmus, az hozzá rendel minden egyes emberhez egy számot, hogy milyen is a kredithitel képessége. Na most erre nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egy emberhez, ez tartozik egy szám, hogy ezt a számot hogy kell kiszámítani, először is titkos, bár azért körülbelül lehet tudni, hogy mik az alapvető dolgok, amik meghatározzák, de az nyilvánvaló, hogy egy ember kreditpontját nem befolyásolhatja másik ember kreditpontját, tehát az csak tőle függ. De az algoritmus figyelembe veheti az irányító számot. Amerikában nagyon nagy a szegregáció, tehát ha te egy bizonyos irányító szám alatt lakik valaki, akkor lehet tudni, hogy milyen a környéke, és lehetséges, hogy azzal az irányító számmal éppen most több ember nem fizette rendesen a számláit, és ez visszaüt rá is, mert akkor egy rossz környéken lakik, tehát feltehetőleg kevésbé megbízható, és akkor kevesebb hitelt kap, és kevesebb lehetősége van arra, hogy kitörjön abból a környezetből, és hogy egy házat tegyen egy másik környezetben. Akkor azt mondjuk, ezt az algoritmusok csináltak. Adjunk ehhez egy embert, egy kurátort, aki ezt felülbírálja? Igen, de akkor ki az a kurátor? Valamilyen módon abba kell bízni, hogy hát itt van két társaság szakva. Az egyik azok a társadalomtudósok, a másik az informatikusok, számítógépesek. Valahogy az a szakma reménye, hogy lehetnek, van most egy ilyen szó, morális algoritmusok. Algoritmusok, amelyek figyelembe vesznek etikai kritériumokat. Szeretnék egy ilyen optimista képet rajzolni, hogy megfontolt emberek feltevésen alapuló algoritmusokat megfelelő társadalomtudománnyal is elemzik. Ezek valamilyen reális, vagy elfogadható algoritmus vannak, nem tökéletes, de még mindig jobb, mint egy tiszta véletlen, vagy ráadásul egy pláne sokkal jobb, mint egy szándékolt torzítás.
Érdi Péterrel beszélgettem Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.